azt szeretném kérdezni, hogy ki az, aki az előző előadásnál a vallások közti különbség volt. És ki az, aki az Isten ilyen egyházban? Ez azt szeretném írni. Na, sziasztok, dr. Rövicki Eszter vagyok, sürgősségi orvos, gyakorlatilag, vagy nem tudom, hogy majd még mesélek, ha bármit érdekel. 23 éve vagyunk házasok a férjemmel, 5 gyerekünk van, és arról a témáról fogok beszélni, hogy szerelem, szexualitás, házasság, hűség, hűtlenség, hova tovább, boldogság, boldogtalanság, és most jön a necces biokémiája. Tehát ennek az egésznek, ami bennünk van, ami velünk történik, és amit érzünk, a biokémiai hátteréről fogok beszélni. Van egy világ, amit úgy gondolom, hogy a Jóisten teremtett. Szerintem ebben itt azért a többség egyetért velem, hogy a világot a Jóisten teremtette, és úgy találta ki, hogy atomokból és molekulákból álljon. Miért? Erre futotta tőle. Én azt gondolom, hogy a világot azért atomokból és molekulákból állónak teremtette a Jóisten, mert ez volt a legtökéletesebb ahhoz, amit megálmodott. Atomokból és molekulákból állunk, idegpályáink vannak, hormonrendszerünk, az érzelmeink mögött biokémia áll. Azért, mert a Jóisten ezt találta ki, így működünk. Úgy is föl lehet fogni, hogy egy biokémiai zsoltárt fogok elmondani. A zsoltárnak nem lehet kimazsolázni egyes mondatait. 10-ből 7 párkapcsolat tönkre megy. Ez iszonyú rossz szám, nem? 10-ből 7 olyan, ami olyan tutinak indult. Miért 10-ből 7 pár, vagy 20-ból 14 ember ülje volna, vagy alkalmatlan arra, hogy párkapcsolatban éljen, házasságban, szerelemben? 20-ból 14 ember valamit rosszul dönt. Azt gondolom, hogy egy olyan 45 perc múlva, 40 perc múlva már mindannyian képbe leszünk együtt, hogy hogyan lehet rossz döntéseket hozni. Szerelem, szexualitás, hűség, hűtlenség, boldogság, boldogtalanság témakörben, hogy milyen anyagok mozognak bennünk ebben a biokémiai zsoltárban, miket teremtett a Jóisten, ezeket hogy lehet jól használni, és hogy lehet rosszul használni. Ezekről fogok beszélni. Előtte még 2 gondolatot szeretnék mondani magamról. Az egyik, hogy egész életemben orvos akartam lenni. Ez a családi képünk, gyűlöljük, ha fényképeznek bármelyikünket is. Ez egy emlékszházban a hetünk cipője, bakancsa. Úgyhogy ezt hoztam, mint családi képet. Egész életemben orvos akartam lenni, 3 éves korom óta, és aztán bekerültem egy nagyon erős, nagyon jó gimnáziumba. És borzalmasan beleszerettem a latin tanáromba. Októberben már, tehát szeptemberben kezdődött, 14 éves voltam az iskola, és októberben már úgy éreztem, hogy én nem merek bemenni latin órára, annyira az arcomra van írva, hogy halálosan szerelmes vagyok ebbe a pasiba. Na most ebből kifolyólag nem tanultam semmit, csak latint. 10-ben 2,7 volt az átlagom, tehát az, hogy belőlem valaha is orvos legyen, erre hát közmegítélés szerint nem volt sok esély. Ezt azért szeretném elmondani, mert lehet, hogy köztetek is vannak olyanok, akiknek kicsit zötyögősebben megy a szekér. Vagy azt gondolják, hogy van egy álmuk, hogy mit szeretnének csinálni, de az nem fog sikerülni. Azt akarom mondani, hogy amire a Jóisten titeket hív, amit úgy érzed, hogy neked ez a dolgod, ez a helyed a teremtett világban, azt meg fogod tudni csinálni. Tehát én 2,7-es átlaggal, nulla matek tudással futottam neki a bioszfizika felvételének, A latin tanárom a nagyon szerelmes volt, ő lett a férjem, 24 éve, az előbb 23-at mondtam, de 24 éve vagyunk házasok. Ilyen fiatal kis tanár volt, tudjátok, vannak ilyen gyakorló tanárok, én 14 éves voltam, ő meg 22, tehát ezekben muszáj beleszeretni az ilyen fiatal gyakorló tanárokba, de az enyém elég tartósnak bizonyult, és elég tartósnak ahhoz, hogy már sokkal-sokkal később ő is észrevegye, hogy van itt egy ilyen nem típusos rajongó. Szóval 24 éve vagyunk házasok, és szeptemberben lesz a 30. éve, hogy beleszerettem a férjembe. Na, de mondom, 2,7 volt az átlagom, mert semmi más nem tanultam, csak latin. Légy szíves, higgyetek abban, hogy amire a Jóisten titeket hív, azt meg lehet csinálni. Amikor 6 éves voltam, nem tudom mennyire látszik a kép, szigorú orvos, akkor ez az ő gyerekünk volt. Tehát 3 gyerekkel kezdtem el az orvos egyetemet, maximum pontszámmal vettek föl, de nem azért, mert nagyon okos vagyok, nagyon zseniális, nagyon öntelt, nagyon hiú, hogy ezt így mikrofonban még el is mondom, hanem mert a Jóisten mellém állt. És 3 gyerekkel kezdtem el, és utána azt éreztük a férjemmel, hogy szeretnénk még babát, de akkor nyilván nem egyet, hanem 2, hogy korban legyen nekik is társuk, úgyhogy ez a kép, ez 6 évben készült, 6 éves orvos egyetemista voltam, természetesen az csak nappali tagozatom van. Ez a kép pedig a diploma osztom, tehát én ott hátul ülök, fekete talárban, ilyen nagyon menő akartam lenni, fehér kesztyűvel, semmi nem látszik belőle, hál' Istennek valaki eltakarja. Tehát ezzel az 5 gyerekkel diplomáztam 36 éves koromban, vagyis 8 évvel ezelőtt. A másik, amit szeretnék magamról elmondani, csak közben nem tudom, hogy ezt tegyem ide motivációs képnek vagy nem, ez egy mentőhelikopterből veszem át éppen a beteget. Tehát, hogy amit az ember szeretne csinálni, mert a Jóisten arra hívja, azt meg fogja csinálni. A másik, amit szeretnék mondani, és ehhez visszaugrunk ide előre, hogy én nem voltam hívő ember, én egy olyan családból származom, ahol volt 5 testvérem, mindenki más apától meg anyától származott. Tehát azt így kisgyerekkoromtól kezdve megtanultam, hogy én hogy nem szeretnék majd élni. Mert volt bennem egy kép, mindannyiunkban van, bennetek is van, hogy mire vágyunk, milyen családra. Vágyunk egy emberre, aki szeret, és akit mi szeretünk, és ez jó esetben egyezik, hogy ketten egymást szeretjük. És van egy boldog, biztonságos, értelmes, normális életünk. Tehát én egy olyan családból jöttem, ahol az egyetlen testvéremről, aki azt hittem, hogy édes testvérem, őről a 27 évesen egy genetika példa kapcsán számoltam, hogy nem lehet az édes testvérem. Kérdeztem meg az édesanyámat, hogy ez mégis hogy van, és akkor ő megmondta, hogy hát igen. Hát nekem volt egy elképzelésem arról, hogy hogy fogok élni. Nagyon könnyű 5 évesen elképzelni, és nagyon könnyű 13, 14, 15 évesen szembe menni azzal, amit elképzel az ember. Én nem voltam hívő, nem kaptam hívő nevelést. 13 éves koromra egy ilyen klasszik lakótelepen laktam, ahol ilyen klasszik lakótelepi bandák voltak. Napi 1 doboz cigit el tudtam addigra már szívni, és minthogy nyilván semmelyik aktuális apám, se pedig az anyám nem finanszírozta ezt a napi 1 doboz cigarettát, annak is megtanultam a módját, hogy hogy lehet ezt hozzájutni. Tehát volt egy álmom, volt egy elképzelésem, és homlok egyenest a másik irányba mentem. Ezt pedig azért mondom el a 2,7 mellé, mert szeretném, ha elhinnénk együtt, hogy a Jóisten bármonnét meg tud hívni. Bármonnét, bármilyen előélettel, bármilyen sérültséggel, bármilyen sebekkel érkezünk, bármilyen sebeket gyűjtöttünk be eddig az életünkbe, Jóisten most, ettől a pillanattól kezdve meg tud hívni arra, hogy éljük azt a Zsoltárt, amit ő megálmodott nekünk. Higgyetek ebben bátran, ha egy bizonytalanok, írjatok egy e-mailt, és akkor elmondom még többször is meg, személyesebben is. Szóval, házasság, szerelem, nem merik, szerelem, szexualitás, ez nem jó során, házasság, hűség, hűtlenség, boldogság, boldogtalanság, biokémiája. Összesen 5 anyagról fogok beszélni, mindegyiket kivetítem, és higgyétek el, nem kell megjegyezni semmilyen kémiai nevet, jó? Tehát ennek most nem az a lényege, hogy itt konkrét biokémikusokat, meg idegtudósokat engedjünk ki a teremből egy óra múlva, hanem hogy értsük, hogy milyen kísértéseink vannak, honnan származik, és milyen döntéseket kell hoznunk. A döntést azt nem lehet megspórolni. Tehát most így tudni fogjuk, hogy milyen anyagok termelődnek bennünk, de ez nem úgy van, hogy akkor mint ilyen értelem nélküli mágnesek csapódunk össze-vissza, hanem nekünk döntési lehetőségünk van ezek fölött, az anyagok fölött, a szerelmünk fölött, a szexuális igényeink fölött, a szexuális töltetünk fölött, a kísértések fölött. Én 2,5-szer voltam szerelmes másban, mint a férjem, amióta házasok vagyunk. Iszonyú fontos dolog kimondani, fontos lenne róla beszélni, még sokkal többet is. Előfordulhat? Elő. Tehet róla az ember, hogy szerelmes lesz házasként, papként? Nem. Tehet ellene? Igen, abszolút. Ez a, onnantól kezdve a mi saját döntésünk. Ezekre a személyes dolgaimra, vagy az a saját életemben átélt hegyekre, meg völgyekre nagyon szívesen kendőzetlenül visszatérek, tehát az előadás végén lehet kérdezni, akár ezt is, hogy ez hogy volt, mit volt, mi lett vele. De ahhoz, hogy erről beszélgessünk, először ismernünk kellene azt az öt anyagot, összesen ötre redukáltam le, ami a házasság, szerelem, szexualitás, hűség, hűtlenség témába szerepet játszik. Az elsőt úgy hívják, hogy feniletilamin, szerelemhormon. Jó, mindennek tök nyugodtan most rögtön felejtsük el a biokémiai nevét, és nevezzük őket így magyarán, szerelemhormon. Amikor szerelmesek vagyunk, ez az anyag termelődik bennünk nagy-nagy mennyiségben. Milyen a szerelmes ember? Lebeg, lobog, boldog, egy méterrel a föld fölött jár, így csillog a szeme, kipirult az arca, így dobog a szíve, nem? Ilyen a gondolom, remélem szívből, hogy mindenki volt már szerelmes, vagy éppen szerelmes, vagy lesz szerelmes. Tehát mindenki ismeri ezt az állapotot, hogy milyen az, amikor megjelenik a nagy ő. Hát az ember alig tud talpon maradni. A vérnyomása az egekben, a pulzus a szintén. Tehát van egy feléleti lavin, szerelem, hormon, ez termelődik bennünk ilyenkor, ettől leszünk szerelmesek, úgy is meg lehet közelíteni, ha nincs kivetítő, akkor ilyen demonstrációs eszközöket szoktam a táskámból előhalászni. Ez most egy rózsaszín póló, tök mindegy, úgy se látszik meg egy szemüveg. Tegyünk fel, hogy egy rózsaszín szemüveg, hogy a szerelmes ember rózsaszín szemüvegben van, nem? Meg ilyen rózsaszín köd lengi körbe. Hát, hogy vannak ilyen népiesebb megfogalmazások is, nem csak a feniletilamin. Hát, amikor az ember szerelmes, akkor rózsaszín a világ. Ez tapasztaltátok már, gondolom, remélem, senki nem megbólogatni, de hogy ne lett volna szerelmes senki ebből a társaságból. Köszönöm szépen. Szívből remélem, hogy nagyon sokan voltatok, már vagytok és lesztek szerelmesek, mert szerelmesnek lenni iszonyú jó dolog. Csak jó kell használni, erről fogunk majd beszélni. Tehát a szerelmes embernek a lényében ez a feniletilamin szint megemelkedett. Van egy gyerekem, aki nagyon szeret utazni, és ott mindig hordtam magammal, amikor határon túlra mentem előadni Erdélybe például, és ő egymilliószor hallotta ezt az előadást, ami amúgy korhatáros, tehát 16 év alatt elvileg nem adok elő, jó, 15, legfeljebb 14. És ő 10 éves volt, amikor először szerelmes lett, és addigra már pontosan egymilliószor hallotta ezt az előadást, úgyhogy elém állt, és azt mondta, hogy anya, én úgy érzem, hogy nagyon megváltozott a feniletilamin szint a véremben. Így is meg lehet fogalmazni, ez nem arra példa, hogy ilyen aberrált gyerekeket nevelünk, hanem hogy mindennek van biokémiai, kémiai, biológiai oldala, mert a Jóisten így teremtett minket testből és lélekből állónak, molekulákból állónak. No, tehát szerelem hormon, ettől vagyunk a szerelmes állapotban olyanok, mint amilyenek. A rózsaszín szemüveg, lila köd, irodalmiabbak, sötét velem, annyiféle módon próbálták már leírni, hogy hogy is van a szerelmes ember. Mit csinál ez a szerelem hormon? Van az agyunkban egy olyan rész, hogy szóljatok rá, ha nem jelenik meg, amiről beszélek, mert én nekem itt igen, egyen előrébb jár, csak nem vagyok ezt hozzászokva. Jó? Bátran, nyugodtan mutogassatok oda, hogy az nincs. Jutalmazási központ. Megemeli a dopamin szintet, ez a szerelem hormon. És a jutalmazási központunk izzani kezd. Mi lehet az a jutalmazási központ? Az agynak egy régiója. Hát elég egyértelmű, úgy tanul az ember, úgy fejlődik, úgy él, hogy van jutalmazási központunk, és ha oda befut egy ingerület, ami ezt a jutalmazási központot hozza ízásba, akkor úgy éljük meg, hogy az nekünk jó. Mi lehet jó? Túlolódi például, kuncstorta. Hát ezt most nem akartam mondani, de nekem még a meki is, tehát egyszerűen megérzem az illatát. Nyilván, mert tele van E-betűkkel, meg mindenféle marhaságokkal, ami a jutalmazási központra hat. Tehát csak beállok a parkolóba, nem tudok dönteni általában három megreggeli közül, és mind a hármat megveszem. Jutalmazási központom ízzik, mert a dopamin szintemet megemeli. Minden, ami jó nekünk, vagy úgy gondoljuk, hogy jó nekünk, ezt hozza ingerületbe. Ez a feniletilamin, ez egy kábítószer, a szerelemhormon. Ez egy kábítószer, a szónak nem az átvitt értelmében, hanem a full, valódi, igazi értelmében. Tehát amikor szerelmesek vagyunk, akkor egy kábítószer van bennünk, és az felelős ezekért a dolgokért, amiket az előbb megbeszéltünk, hogy rózsaszín szemüvegben, egy méterrel a föld fölött, a nagy ő a nagy ő, a legtökéletesebb ember a föld keresége. Kábítószerről is az agyunk úgy gondolja, hogy jó nekünk, az összes kábítószer is a jutalmazási központot hozza ízásba. Dopamin szint megemelkedik, jutalmazási központ ízzik, és mi meg boldogan lebegünk, lobogunk ebben a szerelmes állapotban, ezzel a jó kis feniletilamin nevű kábítószerrel ellátva. Még egy dolgot csinál a feniletilamin, lecsökkenti a szerotonin szintjét. Ja, én akartam itt demonstrálni nektek. Tehát összesen 5 anyag van, és már a harmadiknál járunk. Oké? Csak mondom, hogy lesz egyszer ennek vége is. Először megismerjük az 5 anyagot, és utána megbeszéljük a 3 legtípusosabb szerelmi buktát. Jó? Hogy 10-ből 7 mi az a legtípusosabb? Minden szerelem más, minden kapcsolat más, minden házasság más. Mégis vannak típusos rossz helyzetek, típusos olyan dolgok, amikor az ember rosszul dönt. Ezt fogjuk majd megbeszélni, ha az 5 anyagot ismerjük, amiből már a harmadik pályán. Első volt a szerelemhormon, rózsaszín szemüveg, oké? Lilaköd, mit tudom én, sötétverem. Második a jutalmazási központ, végtelenül szánalmas, összesen egy darab cukrot találtam a táskámban, de ez lesz a jutalmazási központnak a demonstrációs eszköze, tehát cukorka, jutalom, jutalmazási központ. Jutalmazási központot indítja be ez a szerelemhormon, és ha valaki volt már szerelmes, és nem szerelmes, szeretne újra szerelmes lenni. Ha valami egyszer beindította jutalmazási központunkat, annak az elérésére újra és újra törekedni fogunk. Érthető ez? Jó, tehát jutalmazási központ, feniletilamin megemelte a dopamin szintet, tök mindegy, tehát a szerelmes ember abnormálisan boldog ennyi, magyarra lefordítva. A szerelmes ember nem teljesen normális, ez tény, vagy teljesen nem normális, ez is tény. Attól függ, hogy mennyi szerelem hormon van a vérében, hogy mennyire szerelmes. Szóval, a következő, a harmadik anyagunk a szerotonin, a feniletilamin, a szerelem hormon, tehát amikor szerelmesek vagyunk, lecsökkenti egy anyagnak a szintjét. Úgy hívják ezt az anyagot, hogy szerotonin. Ez az anyag felelős a normális létezésünkért. Az embernek rengeteg unalmas dolgot kell minden nap csinálni. Fölvenni az oknit, bevenni a munkahelyére, elővenni valamilyen tankönyvet, befizetni a számlákat, mit tudom én. Én a világon a legjobban ilyen hivatalokba utálok járni, úgyhogy ez a demonstrációs eszközöm, digitális EU COVID igazolvány, vagy mi a halál, amiért küzdöttem másfél órát, mert nem volt ügyfélkapunk, meg e-személyre, a halálom, tehát az összes ilyen papír húzol egy sorszámot, végre sorra kerülsz, úgyis rossz helyre hoztat, teszteted előről. Na, tehát van egy szerotonin nevű anyagunk, normálisan hormon, és ezt tesz minket motiváltá így a mindennapokban. Hogy beosszuk a pénzünket, az időnket, hogy tanuljunk, ha éppen az a célunk, hogy orvosok legyünk mondjuk, aztán jön a szerelem, és kankó az egésznek. Mert ez a feniletilamin lenyomja a szerotonin szintet. A szerelemnek nem áll érdekében az, hogy te behozd a pénzedet, és rájöjjél, hogyha őt most elviszed hétvégére, akkor utána 3 hétig nem tudsz a koleszban vacsorát venni magadnak. Tehát a szerelem hormonnak egy valami áll érdekében, az, hogy a nagy ő legyen a középpontban. Lenyomja ezt a normálisság hormonnak hívott valaminek a szintjét, ami ugyan nem hormon, de tök mindegy. Én így neveztem el, hogy normálisság hormon. Tehát ami minket sinem tartana, az nincs. Tehát a szerelmes ember egy ilyen bekábítózott állapotban még azt is elveszíti, amíg őt sinem tartaná. Tehát nálunk a sotén, ha valaki vizsgaidőszakban lett szerelmes, annak a szülei sírógörcsöt kaptak helyből, mert akkor az egyik halasztást jelentett. Szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon felül tudja írni az ember addigi motivációját, biokémiailag az, hogy ez a szerotonin szint, ez lecsökken. Három óriási nagy csavar van, amilyen egyik keserűség, fájdalom, könny, válás, sérülés, sebződés van ebben a témában, hogy szerelem, szexualitás, hűség, hűtlenség. Az első nagy csavar, szóljatok, hogyha elfelejtenem a hármat elmondani, mert képes vagyok rá, azt nézem csak, hogy van egy tábla, mert felírnám, de mindegy. 18. Ezt a számot jegyezzétek meg. 18 hónap, 2 év. Az van, hogy az agyunk hála Istennek, és valóban neki okosabb nálunk. 18 hónap, 2 év elteltével egy adott kapcsolatban szerelemhormon nem termelődik tovább. Lehet rövidebb is ez az idő, 2-3 hét alatt is ki lehet szeretni valakiből, 2 nap alatt is, de a szerelemnek ez a rózsaszín szemüveges, föld fölött lebegős, akármilyen érzése egy adott kapcsolaton belül 18 hónap, 2 év után megszűnik. Tehát ez a nagy ő, a nagy ő, ez 2 év alatt megszűnik. Át fogja venni a helyét valami, tehát egy Zsoltárról fogok beszélni, nem arról, bocsánat, hogy milyen kábítószerektől, mint hogy szívnak az ember, hanem hogy hogy lesz ez az egész szép, és hogy lesznek benne a 10-ből 3-ba, és a 3-ból mondjuk abba az 1-be, aki még boldog is. De most egyelőre ott tartunk, hogy ezt a szerotonin szintet ezt lenyomja, és 18 hónap, 2 év elteltével nincs. Nem? Azt gondolom, hogy nem nagyon fogtok merni válaszolni, ezért költői kérdéseket fogok föltenni, és én majd válaszolok rá. Hogy volt-e már olyan valakivel, hogy szerelmes volt, és megtalálta a nagyőt, és aztán egyszer csak felébredt, és úgy rájött, hogy már marhára nem. Na hát ilyen azért gondolom, hogy többekkel is volt. Feléletén, amin elmúlik, legkésőbb 18 hónap, 2 év elteltével. Sajnos van egy ilyen biokémiai futtató program az agyamban, amikor mondjuk ülök a fodrásznál vagy valahol, és valaki meséli az éppen aktuális szerelmi történetét, és akkor mondja, hogy hát szakítottunk ennyire, gáz, meg teljesen a padlón vagyok, és akkor mindig megkérdezem, hogy és mióta voltatok együtt, és akkor mondja, hogy másfél év, és akkor mondom, aha, igen. Életil, ami nem feltétlenül kell, hogy így legyen, de azért érdemes megfigyelni. Vagy hogy 4 éve vagyunk együtt, de igaziból az utóbbi 2 év már csak gyötrődés, vagy 3 év csak kínlódás. Tehát futtassátok ezeket, vagy inkább ne futtassátok, de mégiscsak az ember futtatni fogja, hogyha ha tud róla, hogy másoknál milyen mintázatban, hogy zajlanak ezek a dolgok. Tehát ott tartunk, hogy eltelt a mondjuk 18 hónap, 2 év, minden esetben egy esetet kivéve, de akkor majd esetleg, ha lesz idő, még beszélek, de most a nagy vonalakban. Ezt lepofozták, a jutalmazási központok nem ízik, nem cukorka, hanem kábítószer megvonás alatt állunk. És ez a szerotonin szint, ez pedig még lent van, ami a normálisságért felelős. Van egy olyan betegség, pszichiátrián kezelik, amikor valakinek nagyon alacsony a szerotonin szintje. Tudja valaki, hogy mi ez a betegség? A depresszió. A depressziónak a gyógyszeres kezelése az éppen ennek a szerotonin szintnek az emelésére irányul. Tehát ha valaki szakít, tönkre megy a párkapcsolata, és azt mondja, hogy szakítottunk, totál depis vagyok, mond ilyet az ember? Hogy nem mondanak. Akkor tökéletesen megfogalmazta. A szerotonin szinten még nem épült vissza. Normális emberben ez nem éri el az a pszichiátriai értelemben vett depresszió, de ez a kedélyvesztettség, ez a halálvágy és hajtalanság, ami egy szakítás után van, az ennek a szerotoninnak a hiánya. Tehát itt megy az ember, szerelmes lesz, fölrepül az egekbe, és aztán leröppen, de nem a padlóra érkezik, hanem még alá, ugye? Szakítottunk, több depis vagyok. 18 hónap, 2 év elteltével ez a feniletilamin egy adott kapcsolatban megszűnik. Mondhatná akkor arra az ember, hogy akkor az a megoldás, hogy 2 évente párt kell cserélni, nem? Nagyon-nagyon sokan ezt a megoldást is választják. Ez lesz belőle. Jön az ember, szerelmes, nem pofára esik, hanem gödörbe. Aztán vissza, megint vissza, még mélyebbre. Az ember nem így van kitalálva, a Zsoltárnak van értelme. Az ember személyiségének a darabolódása és a folyamatos depresszió alatti küszöb az nincs benne. Tehát nem az a megoldás, hogy 2 évente párt cserélünk. Nyilván nem azért utaztam 2,5 órát, hogy az ezt elmondjam, de nagyon sok ember ezért cseréltem. Hozzáér a kisfolyam, úristen, nem érzem azt az elektromos áramítést, még sérül az igazi. Csákkalapkabát. Visszatérünk rá, hogy mikor, miből, milyen következtetés lehet levonni. De még 2 anyagunk van hozzá, és most megfordítom az endorfint, fogom nektek elmesélni. 5 van, csak 5, és már 4-nél tartunk. Oké? Tehát összesen 5 anyagról beszélek, és már a 4-nél járunk. Endorfin. Oda van írva, hogy boldogság hormon. Minden olyan helyzetben termelődik, amikor boldogok vagyunk. Ezt alapvetően belső fájdalom csillapítónak kaptuk. Onnan van összerakva ez a szó, hogy endogén morfin, ott az óbetűnél, ha ketté választjuk, akkor kijön, ez az én kedvenc biokémiai szava, endogén morfin. Mi az a morfin? Morfium, kábítószer. Ez tényleg morfin. Tehát ugyanazt a morfin termeljük magunknak, illetve ugyanazokon a receptorokon hat, mint a morfium. Boldogság hormonnak is higgyek. Fájdalom csillapítónak kaptuk, fájdalmas helyzetekben termelődik például többek között, de megbeszéljük még, hogy mikor. Mondjatok olyan fájdalmas helyzetet, normális emberről beszélünk, tehát nem ilyen aberrákról, amikor nagyon-nagyon fáj, sokszor előfordul, és az ember úgy éli meg, hogy élete legboldogabb pillanata volt. Szülés. Így van. Ha szülés során nem termelődne endorfin, akkor már kihalt volna az emberiség szerintem. Tehát ha minden nő pontosan fel tudná idézni, hogy mi történt, amikor született a babája, akkor biztos, hogy nem születnének második gyerekek. De amikor igazán se, 4-ek meg 5-ek, amikor igazán fáj bármi, akkor endorfin szabadul, föltermelődik bennünk, és iszonyatosan boldogok leszünk. Nekem van egy gyerekem, az 5-ből a 4-dik, aki 21 perc alatt született. Cakli-pakli. Tehát az első fájástól a felsírásig 21 perc telt el. Tehát borzalmasan rövid idő. Biztos azért ezt úgy el tudjátok képzelni, hogy 21 perc alatt egy női szervezet nem készül fel arra, hogy a baba kibújjon. Hát ez olyan, mint egy bombarobbanás. Férjem vezetett, ő alatti tanárom volt, úgyhogy egy, mint mondtam, egy kopasz, szemüveges, higgadt, nyugodt, öltönyös úriember. Úgy vezetett, mint egy James Bond. Tehát én ordítottam már a fájások között, ő meg vezetett így keresztül a budapesti éjszakába. Mondtam, hogy a piros lámpákat most már hagyjuk ki, mert szerintem nagy a gáz. Legfeljebb, ha jön egy rendőrautó, az még jó ismert felvezetést kap ilyenkor az ember, úgyhogy tényleg nem kell megállni sehol. De a férjem minden James Bond-sága ellenére sem értünk be a kórházba, jobban mondva a liftig értünk el, úgyhogy az én 4. gyermekem a liftben született. Valahol a 2. és a 4. emelet között, mert a 2. emelet a kijelzőt még láttam, aztán a következő kép a 4. emeleti kijelző, és a baba ordít a liftbe, tehát beszálltunk 7-en és kiszálltunk 8-an. Övelben született a liftben. Azt hiszem, hogy pokoli fájdalom volt, nyilván. Tehát azért az ember nincs arra felkészülve, hogy december 14-én 21 perc alatt farmer madrágba liftbe életet adjon egy gyermeknek. Életem egyik legszebb élménye, endorfin. Nagyon fáj. Szüléskor felszabadult. Régebben, amikor mentem az a liftel, már megszűnt az a kórház, akkor ilyen bármi mosolyan néztem mindig a plafon, mert én ugye azt láttam. És így doktornő sztetoszkóba, fehér köpenybe így áll, és így ilyen révette nézi a plafon, hát nem tudom, hogy mit gondoltak az emberek, de nem írhattam ki magamról, hogy gyerekek, így született a böve ebben a lipben, és hogy annyira fantasztikus volt. Na, beszálltunk heten, kiszálltunk nyolcan, mind a nyolcan bőgve, mert azért ez egy óriási endorfin élmény volt. Tehát fájdalmas helyzetekben termelődik. Miért teszik az ember csípős ételt? Hát ezért, nem? Hogyha normálisan megennél egy ilyen göndörtésztás kínai levest, amit nem tudom, hogy hívnak hivatalosan, de én göndörtésztás kínai levesnek hívom, piszkosul csíp. Miért teszel még egyszer, ha már egyszer véletlenül lettél? Azért, mert amikor valami csíp, akkor az endorfin felszabadul. Sportolás például. Minden igazi sportolásnál eljön az a pillanat, amikor fáj. Nem tudom, hogy van erről tapasztalatok, én 200 métert tudok futni sajnos jelen állapotomban, de 2 kilométernél többet sose tudtam. Remélem, hogy nektek azért jobb ez az arány, vagy kajakozás, vagy foci, de focinál tudok futni, mert ott van értelme, mert ott van egy labda. De mindenképpen van az a pillanat a sportban, amikor fáj. És hogyha nem hagyod abba, amikor fáj, akkor mondjuk futást, hazamész, lezuhanyozol, megrázol magad, és azt mondod, hogy úristen, de jó volt, máskor is elmegyek futni. Miért? Mert amikor fáj, akkor az endorfin felszabadul. Vannak már egy ilyen jelenség, hogy futó özvegyek, akiknek a házastársa rákattan a futásra, annyi endorfin szabadul föl, és onnan szerzi az örömet, a másik meg csak várja haza. Hát azért ezek veszélyes dolgok. Szélsőségeket említek, de hát ha itt megmarad. Szóval endorfin szabadul föl, nagy mennyiségben mindenféle ilyen dolog során, mint most elmondtam, például, hogy a babát szúrunk a lipben, meg csípős kínai leves teszünk, meg futunk akkor is, amikor fáj. De az előadásomban nem ezért van benne az endorfin. Endorfin, endogén, morfin, boldogság, hormon, zárójelben a csokjevés közben is, sőt a csokoládéban magában is van endorfin. Azért szerepel itt, mert egy olyan történés során szabadul föl, termelődik nagy-nagy mennyiségben endorfin, endogén, morfin, belső morfin, amit úgy hívnak, hogy orgazmus. Ezt a kifejezést, hogy orgazmus, ezt biztos mindenki ismeri, de elmondom nektek, ha eszembe jut, ha végig tudom mondani, hogy mi ennek az orvosi definíciója. Szexuális aktus során bekövetkező pszichofizikai történés, mely extázisig fokozódó gyönyörérzettel jár. Én szerintem nagyon király definíciók vannak az orvos egyetemet. Ez egy nagyon szép leírás. Szexuális aktus után bekövetkező pszichofizikai történés, mely extázisig fokozódó gyönyörérzettel jár. Na hát ezt mondhatjuk egy szóval úgy is, hogy orgazmus, meg úgy is, hogy endorfin. Tehát szexuális aktus során, amikor orgazmus van, akkor endorfin nagy-nagy mennyiségben termelődik, boldogsághormon, kábítószer. Hova hat a kábítószer? Hova hat? A jutalmazási központra. Így van. Tehát, hogyha valaki részesült már egyszer ebben az élményben, az újra és újra szeretne részesülni ebben az élményben. Tudom, hogy durván és csupaszon hangzanak most ezek a mondatok, de muszáj durván és csupaszon megbeszélni azt, hogy 10-ből 7 párkapcsolat tönkre megy. És hogy a 3-ból mennyi boldog, azt még nem is beszéltük. Tehát mondjuk 10 párkapcsolatból 1-ben van boldogság. Ehhez meg kell beszéljük konkrétan, hogy mi van mögötte. Konkrétan például endorfin van mögötte, endogén morfin. Itt a demonstrációs eszközöm az mindig kóla, és ez az én függőségem, meg a motorozás. Nálam a motorozás termeli szolgatos mennyiségű endorfin. És most itt ez a kóla lesz, az mondjuk így a koffeinjével tegyük fel, hogy endorfin. Ha megtaláltam volna, hoztam volna mindenből tablettás vagy ampullás kiszerelés. Tehát ez, amiről beszélek, ezek nem limonádék, ezek valós anyagok. Tehát van feniletil, ami tabletta, lehet, hogy biztos nem találkoztatok még vele, de hallani hallottatok róla, amfetamin, speed, ecstasy, feniletil, ami kábítószer, igazi, nem vicc, tényleg az. Tehát amfetamin, a dopamin, az oké, az van ampullásan, szerotonin, most beszéltük meg gyógyszer formájában, oxitocin persze ampullásan, ha valaki néz kórház sorozatot, akkor tudja, hogy szülésnél van ez, hogy hozzatok 2 ampulla oxitocin. Na, hát az is van, és endorfin is van, boldogság, hormon is van. Amikor megállok, akkor mindig azért állok meg, mert valamit nem merek elmondani. Ha utána egy a dolog következik, akkor elmondtam, ha nem, akkor nem lehettem elmondani. Kínában van orgazmus tabletta, nem viccelek komolyan. Tehát, hogy így nagyon sok a gyerek, és így megpróbálják függetleníteni egymástól a dolgot. Szóval, endorfin, boldogsághormon, orgazmus során termelődik, és ahogy elmondtam az előbb, ebben a definícióban pszichofizikai történés, és ennek a pszicho részéért felelős. Emberek, négy anyagon túl vagyunk, már csak egy van, megbeszéljük, és utána összerakjuk az egészet, semmi más dolgunk nincs. Jó? De még ezt az ötödiket bírjátok ki, az endorfin kicsit itt függőbe marad, nyilván lesz értelme, hogy miért mondtam el. Oxitocin, ez az utolsó anyagunk. Sajnálom, hogy oda van írva egy kötődési hormon, mert azt csak a végén akartam elmondani. De most már így jártunk. Oxitocin elvileg még középiskolai tankönyvekben is benne van egy ilyen ismertebb anyag. Minek a kapcsán van, ha valakinek rémlik, vagy minek a kapcsán hall az ember oxitocinról? Istenem, de gyönyörű megfogalmazás. Legfeljebb a szülést szokták merni bekiabálni. A méhnek a sima izmait húzza össze, tökéletes. Így van. Többféle helyzetben termelődik oxitocin a szervezetben. Van nyaktól lefelé lévő hatása, és van nyaktól fölfelé lévő hatása. Az egyszerűség kedvéért így mondom. Oxitocin termelődik, ahogy az előbb mondtátok, szülés során. Tehát óriási nagy mennyiségben. Mi a nyaktól lefelé lévő hatása? A méhnek a sima izmait húzza össze. Lő baba. Az oxitocin nyaktól lefelé lévő hatása az mindig valamilyen sima izom összehúzására irányul. Oxitocin termelődik óriási nagy mennyiségben szoptatás során. Tehát amikor a kismama szoptatja a kisbabáját, akkor az anyukában nagy mennyiségű oxitocin termelődik, és az emlő tejmirigyeinek a sima izmait húzza össze. Tehát az a tej az magától is ürül. Erre is van egy jó példám, majd a végén elmondom, ha rákérdeztek, mert el fogom felejteni, meg ha lesz idő. Tehát szoptatás során nagy mennyiségben, nyaktól lefelé lévő hatást beszéljük, emlőtejmirigyei, oké, frankó, szülés, szoptatás. Milyen fiziológiás helyzetben, tehát normális, előforduló helyzetben termelődik még oxitocin? Nagy mennyiségben termelődik, hihetetlen nagy mennyiségben termelődik oxitocin minden egyes orgazmus során. Az előbb kiveséztük ugye, hogy mi ez az orgazmus. Minden egyes orgazmus során, ha tetszik, ha nem, ha akarom, hanem oxitocin termelődik, mert feladata van. Nőkben is, férfiakban is. A nőkben orgazmus során a méh ilyen ritmikus kontrakciókba kerül, ritmusos összehúzódásba. Mi ennek az eredménye? Vákum, képzeljétek el. Hát ez egy akkora csoda, hogy hihetetlen. Vákum. Nőben orgazmus során a méhben vákum keletkezik. Férfiben orgazmus során sima izom összehúzás az ejakulációért felelős. Tehát a teremtésnek a logikája a magömlésért. Ejakuláció ismerős szó, ugye? Tehát ez nem kell. Senki se borogat. Ugye ismeritek azt a szót, hogy ejakuláció, magömlés, orgazmus. Hát igen, tudom, hogy kicsit ciki, meg kicsit meredek, de azt szeretném, hogy boldog emberek legyetek, és ehhez tisztába kell lennünk egy pár dologra, így nyílt színen is. Szóval, oxitocin nyaktól lefelé, férfival pedig az ejakulációért felelős. Mondhatjuk úgy is, hogy az egyik oldalról kap egy ilyen kezdő mozgási energiát az a hímivar sejt, a másik irányból meg vákum szippantja be a méhbe. Azért ez valahol csodálatos, nem? Ha most így elvonatkoztatunk minden cikiségtől, meg furiságtól. Tehát kezdő mozgási energia és vákum, hogy minél biztosabban létrejöjjön az a baba. Nyaktól lefelé lévő hatásokat beszéltünk idáig, most jön a nyaktól lefelé. Oxitocin, fölfele, köszönöm szépen, nagyon ügyi. Nyaktól fölfele lévő hatásokról beszélünk, oxitocin termelődik, és ez most nagyon durva lesz, minden társas kapcsolat során. Azért nem az van odaírva, hogy szülés, szoptatás, orgazmus hormon, hanem kötődési hormon, mert az oxitocin, amikor termelődik, akkor memóriát ír. most hirtelen ezt találtam a kocsiba, tegyük föl, hogy ez egy kötél. A voltatókábelt nem volt kedvem kiszedni. Jó? Tehát ez a demonstrációs eszközöm, kötél, kötődési hormon. Minden társas kapcsolatért az oxitocin felelős. Ugyanis képzeljétek, nem csak szülés, szoptatás, orgazmus során termelődik, ezt megfigyeltem, valahányszor endorfinról beszélek, hát és orgazmusról általában akkor jön be valaki. De nagyon már megfigyeltem. De egyszer egy templomban beszéltem, templomban nem nagyon szoktam, és bejött a rózsafüzér növényke csoport, nem viccelek komolyan. Tehát ott állok elől, bent volt 200 fiatal, és éppen az endorfin tárgyaltam, hogy orgazmus, szexuális aktus során, és így álltak a nénik, és azt hittem, hogy elsüllyedett. Szerintem kicsit kevésbé gázom, kivitt egy mintaütőt, aztán egy focilabdát lehet, hogy érdekelte, és akkor még vissza fog jönni különböző eszközökért, nem tudom. Na, tehát ott tartottunk, hogy az oxitocin felelős minden társas kapcsolatunkért. Úgy tanul az ember, úgy szocializálódik, hogy az oxitocin írja ezt a memóriát. Ölelés, simogatás, minden pozitív előjelű érintés során, sőt képzeljétek, még akkor is termelődik, ha hozzá se ér az ember a másikhoz, csak minőségi időt tölt vele együtt. Tehát nekünk minden pénteken házas esténk van a férjemmel, nem mondom, hogy a 24 év alatt még sose maradt el, de törekszünk arra, hogy pénteken házas esténk legyen. Akármilyen gyerekünk van, akármilyen kicsik, akármilyen vizsgai időszak, olyankor mi ketten vagyunk. Az életünk nagy részében két fél évünk se volt, nem úgy mozdva menjünk vagy vacsorázni, de akkor kiültünk zsíros kenyeret tenni a teraszra, vagy olyan fene erkélyre, lakótelepi lakás erkélyére, és egymásra figyeltünk. Oxitocin akkor is felszabadul, ha két ember egymásra figyel, kötődési hormon. Itt elmondom azt a furcsa példát, amit az előbb akartam. Tegyünk föl, hogy van egy szoptatós anyuka, és tegyünk föl, hogy már 3 hónapos a baba, és mondjuk úgy döntenek, hogy elmerészkednek moziba. Elmennek a baba nélkül moziba. Tök jó, minden szuper, bejönnek a helyükre, és eltelik az első 2 perc mondjuk a filmből, amikor az anyukának eszébe jut, hogy úristen a kisbabám. Tudjátok, mi fog történni abban a pillanatban? Elkezd lenni a tej. Eszébe jut a kisbaba, nincs ott. Nem hallja a sírását, egyszerűen eszébe jut, kötődik hozzá, és egy tuti, tökéletes, indirekt, sőt, direkt bizonyíték, nyaktól lefelé lévő hatás, ömlik a tej, kötődöm a babámhoz, eszembe jutott, oxitocin termelődik, nem zseniális? Jó, kicsit valahol morbid, de közben nem morbid, csak szóval, hogy ott a baba eszébe jut, és ő kötődik hozzá, és oxitocin fog termelődni. Tehát az oxitocin az alapja minden társas kapcsolatnak. Nyilván nincs külön molekula arra, hogy ez a barátommal való kötődésért felelős, ez a haverommal való kötődésért, ez az apámmal, ez a tesómmal, ez az osztálytársammal, ez világos, ugye? Egyféle oxitocin molekula van, és hogy milyen szoros ez a kapcsolat, milyen szoros ez a kötődés, ez attól függ, hogy mennyi oxitocin termelődik abban a kapcsolatban. Tud ebbe valaki segíteni? Nem baj, addig mondom, így tovább, aztán majd ez a helyzet is megoldódik. Szóval, nincs külön oxitocin molekula arra, hogy most a szerelmemhez kötődöm, vagy az osztálytársamhoz. Nyilván egy kapcsolatnak a mélysége attól függ, hogy mennyi oxitocin szabadul föl, termelődik, tehát mennyi ilyen kötődési anyagot termelünk magunknak. Hogyha egy kapcsolatban sok energiát fektetünk, az édesanyja gyakran átöleli a gyerekét, beszél hozzá, gondol rá, énekel neki, minőségi időt tölt vele, akkor oxitocin fog termelődni. És hogy ezt kivel köt össze, ez meg egy tanulási folyamat része. Tehát a gyerek megtanulja, hogy ő az anyukám, ő az apukám. Hogyha két haver elmegy egy meccsre, és megveregetik egymás vállát, mert gól van, meg gól öröm, meg ölelkezés, meg nem tudom, képzeljétek, akkor is oxitocin fog termelődni. És mi lesz velük? Szerelmesek lesznek? Vagy apa-gyerek komplexus? Nem. Barátok. Tehát ez egy ilyen tanulási folyamat, hogy ő a barátom és a barátságunk erősödik. Kamasz lányok egymásba karolva mennek fiókba a folyosón, kizárólag. Egymásba karolva. A barátságunk erősödik pozitív, előjelű érintés során. Köszönöm szépen. Minőségi idő során is. Amikor mi mondjuk a férjemmel péntek este nem azt választjuk, hogy mondjuk nem játszik számítógépes játékot, de tegyük fel, hogy igen, éppen mit tudom, én elmegyek motorozni, akkor nem lesz köztünk oxitocin. Ha pedig azt választjuk, hogy a két fillérünkből kiülünk zsíros kenyeret tenni a teraszra, erkélyre, és megkérdezzük egymástól, hogy mi van veled, hogy vagy, mesélj magadról, milyen volt a múlt heted. Ugye ma szombat van, tegnap volt házas estén, és férjemmel nagyon régóta nem beszéltünk, mert ilyen táborba megyünk, olyan táborba, mit tudom én, és végig mesélte az egész hetét. És egyszerűen attól, hogy te odafigyelsz rá, és nem arról beszélgetnek, hogy te mész a Lidl-be, te mész a Bölcsibe, mit tudom én, tehát nem a logisztika, hanem hogy mi van benned, hogy vagy. Akkor is oxitocin termelődik, kötődési hormon termel. Igaziból ez az egyetlen, amit az egészből így meg kell érteni, követhető valamennyire, hogy egy kötődés, egy kapcsolat milyensége és mélysége akkor mitől függ? Hogy mennyi oxitocin termelődik, és az pedig, hogy kivel köt össze, az meg egy tanulási folyamatnak a része. Térjünk vissza az oxitocinhoz egyetlen egy mondatra, és utána vége is van az öt anyagnak. Úgy is hívják ezt az anyagot, és ki is vetíthetném a kötődési hormon helyett, hogy a társ szerelem hormonja. A feniletilamin elmúlik, ha tetszik, ha nem, el fog múlni 18 hónap, két év elmúlnivel. Tehát az a rózsaszín szemüveges történés, az nincsen. Egy jól vezetett kapcsolatban a társ szerelem hormonja, az oxitocin átveszi a helyét. Ilyenkor már nem a másik nemű biológikumot szeretem, bár manapság ezért már meg lehet kövezni valakit, hogy másik nemű biológikum, nem baj, ideális esetben akkor is a másik nemű biológikum a szeretőknek a tárgya. Tehát a feniletilamin, ez a meglátni, meg szeretni két méterrel a föld fölött, az oxitocin pedig a társ szerelem hormonja, amikor őt szeretem, őt, azt az egyet, őt és csak őt. Azt meséltem, hogy a férjem a tanárom volt, és rengeteget vitt minket zeneakadémiára, meg színházba, és éjszakai busszal mentünk haza az egyik előadásról, és istentelenül sok ember volt a buszon, hála jó Istennek. Úgy igyekeztem, hogy ne legyek túl messze a latin tanáromtól, mert szerelmes voltam vele. És hát mit tesz Isten, egy fékezésnél így összeért a vállamtól a könyökömig bele így a bőröm. Nem tudom elmondani azt az elektromos íz kisülést, amit én ott éreztem, de tűzvörös voltam, aztán halásában azt hiszem, hogy mentene, lájolok, stb. Feniletilamin szerelem hormon. Fantasztikus volt, hogy hozzáérhetett, így a legálisan hozzáérhetett a karantanához. Az a helyzet, hogy amikor mondjuk pelenkáztuk az x-edik gyereket, és rohantunk akárhova, és összeért a könyökünk, akkor én nem állítom, hogy minden egyes alkalommal megálltam, lezsibbadtam, kapaszkodtam a pelenkázó asztal szélében, hogy most elájulok, vagy meghalok, vagy nem tudom. A társ szerelem hormonja veszi át egy jól vezetett kapcsolatban a helyét a feniletilaminnak. Amikor az ember annyira szereti a másikat, hogy azt nem tudom elmondani. Ismertek olyan öreg, idős házaspárt, akik nagyon szeretik egymást? Akik nagyon gyönyörű, gyönyörű, csak sírni lehet rajta. Társszerelem hormonja. Nem múlik el 18 hónap elteltével, két év elteltével. Addig van, amíg termeled. Amíg leülsz a szerelmeddel beszélgetni, amíg megfogod a kezét, megöleled, megcsókolod. És igen, a szexuális együttlét is hozzátartozik a házas élethez. Tehát ott is termelődik oxitocin nagy-nagy mennyiségben. Tehát az oxitocin a társszerelem hormonja. Két 80 éves ember leül a Városligetbe a padra, megfogják egymás kezét, oxitocin fog köztük termelődni. A társ szerelmüknek a hormonja. Tehát ez volt az öt anyag, amit végigmondtam, és nézzük a három típusos buktát. Ha én csúsztatok a saját időmmel, nektek mennyi időtök van? Tíz perc, 15. Jó, oké, megértettem. Három nagy csavar van ebben a történetben. Azt hiszem, hogy akkor ezt fogjuk most egy kicsit kidomborítani. Elmondom háromszor egy percben a háromszor nagy buktát, mert ezt mégsem merem így függőbe hagyni. Én vagyok a szerelmes ember, itt fogok sétálni egy időt tengelyen, és mindig mondom, hogy mi történik bennem, milyen anyagok termelődnek bennem, és mit érzek. Oké? Három nagy szerelmi bukta, három nagy csavar van ebben az egészben. Az első az olyan, amiben van fedéletil, amin szerelem, hormon jutalmazási központ ízik, szerotonin lent van, de nincs benne oxitocin meg endorfin, mert nem járnak közök, tehát csak valaki szerelmes valakibe, ez érthető, nem? Tehát, hogy ott van a nagy ő, én vagyok a szerelmes ember, egy méterrel a föld fölött, kipirult az arcom, így dobog a szívem, tudjátok minden, amit megbeszéltünk. A lényeg, a szerelmes ember égi jeleket kap, de rengeteget. Tehát soha az ember élete során annyi égi jelet nem kap, mint amikor szerelmes arról, hogy a nagy ő, az tényleg a nagy ő. Mi lehet égi jel, hogy ő nekem van teremtve? Mi? Bármi. Bármi. Volt egy barátnőm, két évente párcserélős a mai napig, ez régebben nem volt azért olyan ijesztő, de 44 évesen már az, és mondta, hogy megvan a nagy ő. Hát nem először hallottam tőle, nem is utoljára, és mondta, hogy és neki erre bizonyítéka van, úgyse fogom elhinni. Na mondom, mondjad. És elmesélte, hogy egy buliba voltak, ahol le kellett venni a cipőt, ilyen házi buliba, és kukk, ugyanolyan dekatonos zokni volt rajta. Ugyanazon barnek, ugyanazon színűvel, és nézett rám ilyen csillogó szemmel, fenyletilamin, hogy most mondd meg, ez mi, ha nem égi el. És én hát nem a biokémikusa vagyok, semmi, hanem a barátnője, és hát ilyenkor az ember nem azt mondja, hogy cicám, ez nem égi el, hanem a fenyletilamin által önkényesen kiválasztott és teljesen lényegtelen mozzanat. Hát a barátnő az azt mondja, hogy nem mondott, ugyanolyan, hát így ebben maradtunk. Szerelmes volt, meg most én vagyok a szerelmes ember, itt van a 18 hónap, 2 év, mi történik? Olyan, mintha előlépne a spanyol fal mögül a másik. Ilyen aha élmény. Nem tudom, hogy volt-e már ilyenetek, de jönnek a klasszikus mondat. A rózsaszín szemüveget lepofozták, jutalmazási központ nem ízik. Aha, ez ki? Hova tettem az eszem és a szemem? Milyen zseniális megfogalmazás! Hát aki fenyletig, ami a nyakomban döntve, ízik a jutalmazási központja, és még ez a nyomorult és normálisan hormonja sincs, annak sok mindene van, dekatonos zoknia, de eszem, meg szeme, az nincs, az nélkül, ugye? Hova tettem az eszem és a szemem? Hogy tudtam ebbe beleszeretni? És akkor ott jön ez a kalapkabát hátam közepére, amiről már beszéltünk. Tehát ennek a sétának itt van a vége, azért olyan nagy tragédia nem történt, csak elvesztegetett ez az ember 2 évet. Azért mondom el mégis, mert főleg keresztény lányok, bocsánat, muszáj a nadrágomat kicsit időként helyre tenni, mert a motoros gatyámban van az övem. Szóval nincs végtelenszer 2 évünk, ennyi legyen a konklúzió, oké? Okay? Tehát van kis felelősség abban, hogy akiben beleszeretsz, ezt teljesen táplálod magadban, hogy ő a nagy ő, vagy próbálsz józan maradni. Tehát a döntés az fölöttünk áll. Hogyha az ember elsétál 2-3 évet ezzel, azzal, amazzal, akkor egyszer csak ott van, ahol az én generáció most. 44 éves, mondjuk az említett barátnőm is, meg sokan, és már most akkor fejlesztés van. Tehát nincs végtelenszer 2-3 évünk hülyéskedni. De egy pár szor van, és legyen mindenki szerelmes, mert az tök jó. Ebben semmi komolyabb hibát nem követtünk el. Második szerelem, háromból, egy percben. Én vagyok a szerelmes ember. Ebben a szerelemben van szerelemhormon, mert az mindig van, kivéve ha nincs, de most van. Jutalmazási központ ízik, szerotonin, béka alap, oxitocin és endorfin is van benne, mégpedig abból az aspektusból, hogy ők szexelnek. És ez egy ilyen, mondhatni, típusos mai kapcsolat, nem? Tehát megy a szerelmes ember, ő az ő. Egyszer az egyik gyerekem mondta, hogy a telefonszámának az első két számjegye, az, ha megcseréljük, akkor ugyanaz, mint a srác telefonszámjegyének az utolsó két számjegye, és hogy ez mennyire csodálatos. Tényleg ilyenek vagyok. Én is ilyen vagyok. Abszolút pont ilyen vagyok. Amikor véletlenül megtudtam, hogy a férjem milyen könyvet olvas, bementem nulladik órába, és így mentem a folyosón, és így olvasom Jean Vanier a Közösség című könyvét. Hátra jön és észrevesz. És akkor látja, hogy mi milyen frankon egyformák vagyunk. Így is lett. Tehát szerelmes ember itt van, és az égi jelek sokasága veszi őt körül, és hát természetesen szexelnek is. Légy szíves, mondjátok meg nekem, hogy aki a szexuális töltetének a kioltására vágyik, vagy a szabadulására vágyik, vagy a semlegesítésére vágyik, azaz öt közül, kettő, négy, öt közül melyik anyagra vágyik? Egy szexuális töltetnek a kiélésére.
Endorfin.
Endorfin. Szuper okosak vagytok. Tehát a szerelmes ember rózsaszín szemüvegben majdnem a mikroportot rakom a fejemben. Tehát a szerelmes ember a rózsaszín szemüvegben endorfinra vágyva oxitocin termel. Megbeszéltük. Az orgazmus során termelődik az endorfin, de az orgazmus során termelődik az oxitocin. Van egy éjszakás kaland? Bocsi, nincsen. Memóriát ír az oxitocin. Iszonyatosan nincs időm elmagyarázni, hogy hogy működik a memória, de az oxitocin memóriát ír, kötődést hoz létre. Szuper az oknia, szuper a telefonszámjegye. Úgy kötődünk egymáshoz, hogy hihetetlen, és eltelt a két év. Előlép a spanyol fal mögül a másik? Ez ki? Hova tettem az eszem és a szemem? Hogy tudtam ebbe beleszeretni, ugye? Itt már van sérülés. Tehát, hogyha valaki a jó barátod, az lehet a jó barátod, de ha valaki a házastársad volt, ha valakivel nagyon szoros kötődést hoztál létre, akkor az sérüléssel jár. Ha valakinek megfogod a kezét, meg megöleled, attól, meg sétálsz vele a városliget, de bocsánat, mindig a saját kedvenc helyeimet mondom, attól nyilván senkinek a méhe nem fog ilyen ritmusos összehúzódásban kezdeni. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát, hogy van kis kötődés, meg van nagy kötődés. A nagy kötődés szétszakítása nem lehet, ez egy irreverzibilis kapcsolat, memória alapú, kötődöm hozzá. De nem bírom elviselni a látását se, hol van már az okné. Hát egy kiállhatatlan, ez ki, hova tettem az eszem és a szemem. Szétlobja őket a feszültség, itt kezdődik a sebződés. Válási statisztikákban az első markáns kiugrási csúcs, régen, mert most már nem kötnek házasságot, egy évvel a házasságkötés után volt. Ez olyan, amikor az ember így beleszeret valakibe, és elmegy, és mi most összeházasodunk. Hát nincs kérdés. Hát minket egymásnak teremtett a Jóisten, két ilyen embert a hátán még a Föld nem hordott, stb. És az Isten bocsássa meg annak a papnak, aki lépre megy, és nem mondja azt, hogy kicsikét még várni kell. Nem adok össze három hónap után senkit, mert szemüvege van neki, meg zoknia, meg telefonszámjegye, és lehet, hogy utána meg kitolná a másik szemét, ha már valóban látná, hogy ki az. Tehát ennek a sztorinak itt van a vége, itt már van sérülés. Utolsó bukfenc. Utolsó séta. Harmadik. Van benne szerotonin, feniletilamin, szerelem, hormon, dopamin, szerotonin, oxid, minden van benne. Ez a legtípusosabb, ami történt egy emberrel. Beleszeret valakibe, és imádja. És ő az ő, és az ég egymásnak teremtett minket, meg a föld egymásnak teremtett minket, meg a csakrák, meg a mit tudom én mennyi baromság. Elnézést. Tényleg van, aki mondjuk ebben hisz, ilyen energia nyaklánc volt múltkor valaki, mindegy. Egymásnak vagyunk teremtve, kötjük is össze magunkat rendesen, oxitocinnal, kézenfogva járunk, csokolózunk, szexelünk, minőségi időt töltünk együtt, minden. Ebben a sétában itt most van a két év. Mi történik? Valamit észrevesz az ember, hogy valami nem stimmel. Mondjuk középen nyomja a fogkrémet. Én rendes ember vagyok, a fogkrémet mindig alulról szépen kinyomom a fogkefémre, ő meg jön, és minden rohadt reggel jövök, és látom, hogy a nagy bunkó kezével ott van, hogy én ezt így szépen. Minden kapcsolatnak van két serpenyője. Az egyikbe tesszük azt, ami szétválaszt. A másikba tesszük azt, ami a társfelelem hormonja. Tehát itt jön a fogkrém, volt egy töri tanárom, ő neki minden tabló más volt a neve. Hol ilyenné, hol olyanné, hol amolyanné. Megkérdeztük, hogy ez mégis hogy fordul a terület értelmes egyetemet végzett ember. Mondta a gyerekek, hát ez teljesen egyértelmű, ez zsákba macskát veszel. Összeházasodsz valakivel, és kiderül egy tulajdonság, amit nem lehet elviselni, például 20 percet ül a WC-n, ezt ő mondta, szó szerint. És úgy elképzelem, hogy a rózsaszín szemüveg már rég nincs, viszont egy mellékhelyiség van, és állandóan ott ül és Facebookozik, vagy nem tudom, és ebben nyilván az ő idejében keresztbe egy pénzt fejtett, vagy sudokozott, vagy nem tudom, mit csinál. És ezek rakódnak bele ebbe a serpenyőbe, a fogkrémes rúzs, a 20 percet ül a retón, a különbözőségeink. Különbözőségeink mindig vannak, ide pedig nekünk kell raknunk az ellensúlyt. A fogkrém természetesen csak egy hülye példa, bár valós minden példám, de jönnek még ám ide igazi súlyok. Tumoros betegség, munkanélküliség, devizahitel, politika, öregség, tattara. És nekünk kell tenni ide az oxitocint. Ha beraksz egy túrorudit a szívecskével, egy szívecskével a hűtőbe, és ráírod, hogy szeretlek, és kinyitja a párod 30 év után, meglátja, hogy oxitocin fog termelődni. Ha hazajön egy csokor virággal, ha megöleled, ha megfogod a kezét. Ebben a sétában, ami egyben az utolsó, nincs ilyen, fogkrém van, meg zárt klotyóajtó, meg elviselhetetlenségek tönkelege, és ennek a sétának itt van a vége, 25-30 évvel a házasságkötés után van a vállási statisztikákban a másik nagy markáns kiemelkedés. Közös öröm rég nincs. Tehát nyilvánvaló, hogy aki fogkrémes típusokból, meg öregségből, meg kibírhatatlanságból épít várat az egyik oldalon, az nem fog minőségi időt, ad abszurdum, házastársi együttlétet tölteni a másikkal. Ez a serpenyő lehúzza, ez meg csak egy emlék marad. A közös öröm rég nincs, és a közös gond, ami a gyerek, az meg akkor addigra kirepül. És rengeteg ember dönt úgy, most saját sajnos személyes ismeretség körülbelül is van ilyen, hogy hát végül is nem vagyok még 100 éves, most újra kezdek. De gyerek kirepült, és akkor most így elkezdünk egy második életet. 25-30 évvel a házasság kötés után. Kötöttünk egy házasságot szemüvegben, jót akarva, jót látva, jóra vágyva, bután. Rengeteg elvált ember van, rengeteg szépen kapcsolat van. Föltelti az ember a kérdést, hogy ezek mind rossz emberek, vagy anya és apa rossz ember? Nem. Anya és apa olyankor hozott döntést, amikor még nem lett volna szabad döntést hozni. És az oxitocin pedig döntés. Összeköt. Már itt is elfogyott a plusz 10 percünk. Tehát ez a hármas csavar az egészben. Ne legyetek benne a 10-ből 7-be. Akinek nem sikerül, nem, mindjárt mondom, hogy én helyesbítettem. Tehát a saját nagyszüleim például házasságban öregedtek meg. Utolsó kérdés, látott valaki gyűlölködő öreg párt? Na, annál durvább viszont kevés van. Tehát amennyire gyönyörű egy szerelmes öreg pár, annyira durva egy gyűlölködő öreg pár. Erre is lenne példám, nem tudom elmondani sajnos, nincs rá idő, hogy elmondjam. Nagyon-nagyon-nagyon mélyen meg tudják az emberek gyűlölni egymást. Ebből, hogy azt hiszem róla, hogy ő a herceg a fehér lovon, és aztán se kutyája, se macskája, semmilyen sincs, csak fogkrémes rúzsa. Tehát döntést hozni csak egy bizonyos időpont után lehet. és az ember közben vágyik az endorfinre, vágyik a szeretetre, vágyik a szerelemre, ízik a jutalmazási központja, de mi döntésünk kell, hogy legyen, hogy ezt józanul hozzuk-e, vagy nem. Utolsó kép, egy mondat, ezt vigyétek magatokkal. Kicsit elcsúszott az arány, kicsit nagyon abba az irányba, hogy mik a veszélyek. De a veszélyektől szeretnélek megúvni titeket, és mindenkit, akinek megyek előadást tartani. Miért nem szóltok? Köszi. A társ szerelem hormonja, a jóisten biokémiai zsoltára, a szerelem, szexualitás, házasság, hűség téma úgy van megírva, hogy amikor, ahogy az előbb mondtam, van egy 80 éves, meg egy 89 éves ember, mondjuk legyen közül 9 év valamért, és elmennek a városligetbe, és az egyik teszi a járókeretet jobbra, a másik a botot balra, és ilyen inas, eres, ráncos, mindfulness a kezük, megfogják, és ott köztük a társszerelem hormonja mélyül, így a csillagokig. Azt várom, már elég jól haladok, már elég jelkeseredtem, hogy így én is öregszem, de a férjemmel azt várjuk, hogy egyszer majd kicserélhessük a saját kezünkre ezt a képet. Még ez, még remélet meg rá, de már alakul. Ezt a képet vigyétek, légy szíves, haza az emlékeitekben, és azt az elmúlt 1 óra 10 percet, ami borzalmasan fontos ahhoz, hogy ez a kép legyen. Jó, és az M1-esen összeszaladó két autó tehet róla, hogy ennyi időnk maradt. Még annyit mondanék, hogy van egy biztos út blog, ezt majd te elmondod, jó? Biztos út blog. Rengeteg kérdés és rengeteg válasz fönn van rajta. Mi van, ha az ember házas is beleszeret másba vagy kapcsolatba van? Önkielégítés, pornófüggőség, egy csomó olyan dolog keresztény szemmel, amit az ember nem mer föltenni, nincs kinek föltenni, nekem föl lehetne tenni, de így döntött most az M1-esen a jóisten, hogy én később másfél órát. Tehát ott nézzetek utána, meg e-mailt is bárki, ha ír, akkor nagyon szívesen válaszolok neki, a kérdése van.
Mi az biztos út?
Biztos út, ha ennyit beírsz, hogy biztos út, blog mondjuk, mert van egy biztos út című könyv, Tomka Feri atya írta. Van egy biztos út című könyv, abban ez is le van írva, meg egy csomó minden, és van egy biztos út blog. Már nagyon régi az utolsó bejegyzés, de nem az az érdekes, hogy mikor az utolsó bejegyzés, hanem hogy milyen kérdések vannak fönt és milyen válaszok. Ennyit tudok most segítségül mondani csak a továbbiakhoz, meg hogy írjatok nyugodtan, ha kérdés van, és tökre köszönöm, hogy ezután, azután az 1 és 4 óra után, ami ezelőtti előadás volt, még ezt az 1 és 4 órát is ilyen aktívan együtt meg tudtuk szülni.
Kérdés, hova lehet?
Nem, az az én e-mail címem lovimana@gmail.com, de ezt most nyilván nem tudja senki fölírni, de itt hagyom a Covid EU-s igazolványom másolatának a hátuljára fölírom, jó? Az e-mail címem. Oké? Okay? Mert Facebookon is bejelölhetek, akkor ott is tudok messengeren, azt is fölírom. Oké? Okay? Köszönöm szépen. Nem vagyok kaptártábor, reklám. De hogy iszonyatosan jó, hogy eljöttük olyan helyekre, ahol így van esélyük. Tehát, hogy én nem tudom elképzelni, hogy szerveznék egy előadásra ember, de ahova hívnak, mindig elmegyek, mert számomra a legnagyobb csoda, hogy itt van 140 ember, aki keresztény vonalak mentén szeretne 5 napot eltölteni. Úgyhogy tök jó, hogy itt vagytok, és én köszönöm.